Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Rockenbauer Zoltán művészettörténészt, volt kulturális minisztert. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Csinszka a halandó múzsa, ez a kötet címe, amiről beszélgetünk majd a következőkben. Természetesen a középpontban Bonca Berta, ahogy a könyv alcímében is olvasható, Adi özvegye, Babics szerelme, Márfi hitvese, és hát tegyük hozzá talán azt is, hogy az örök múzsa, aki mindmáig szolgáltat újabb és újabb irodalomtörténeti, művészettörténeti adalékokat. Nyilván ezért is született meg az eredetileg egyébként 2009-ben kiadott kötetnek most az új bővített, és hát jócskán terjedelmileg is bővült kiadása. Mi minden került elő az elmúlt 8 esztendőben, amitől akár változott a Csinszka kép, vagy módosult a Csinszka kép, hát ha egyáltalán módosult, vagy változott?
Azzal hízelekedek magamnak, hogy nagy tévedéseket nem írtam az első változatban, tehát olyan értelemben nem kellett módosítanom, hogy valamit nagyon pontosítani kellene benne. Természetesen vannak benne pontosított adatok, vannak benne sok helyen bővülések. Ez mindegy 15-20%-kal bővebb terjedelemben ez a kötet, ami viszont nagyobb mértékben lett átdolgozva. Tehát ez a terjedelmi bővülés, de több ponton kicsit átírtam, átcsiszoltam a szöveget. Most nagyon sok minden megjelent 2009 óta, tehát effektíve publikálásra került elsőbb a Babiccsal kapcsolatban, a Babics levelezéseknek a kritikai kiadása, illetve egy Babics kronológia, ami sokat segített nekem, hogy bizonyos új dolgokra rávilágított pontosabban. Illetve hát én magam is kutattam, kerültek el újabb levelek, vagy találkoztam újabb levelekkel, és a Csinszka, mint művész, ugye próbálkozott különféle művészeti ágakkal.
Hát igen, verseket is írt, festett is.
Igen, tehát kerültek elő képzőművészeti alkotásai. Másról a Petőfi Irodalmi Múzeumban elég nagy munka folyik szerencsére, Csinszka körül, tehát a Csinszka levelezésének. Hát
volt is egy kiállítás, ugye talán 2 évvel ezelőtt egy Csinszka kiállítás.
Több kiállítás is volt Csinszka, hogy én magam 2-t rendeztem, egyet Modernbe, egyet pedig, tehát Modernbe Debrecenbe, egyet pedig a Vasari múzeumban, tehát a Vasari villába Balatonfüreden, és a Petőfi Irodalmi Múzeum is rendezett egy Csinszka kiállítást. De a Csinszka levelezésével és a Csinszka versével kapcsolatban tudományos kutatás folyik továbbra is a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Most jelent meg egyébként ugyancsak a könyvemmel egy időben
az összegyűjtött versek.
Zsannának a Csinszka összegyűjtött versei egy jó kis tanulmánnyal. Tehát sok minden történt. Ezért amikor a Noran azt mondta, hogy Noran Libro pontosabban azt mondta, hogy szívesen megjelentetné újra a 2009-es könyvet, ami elfogyott, akkor én azt mondtam, hogy jó, de én akkor ezen dolgoznék, és akkor 10 hónapot dolgoztam rajta, és így született meg most ez a második bővített kiadás.
Írja a könyvben, talán éppen az előszóban, hogy még most sem lehet lezárni, úgymond a Csinszka aktát, tehát akkor vélhetően még vannak további kutatandó források, tehát vannak fiókok mélyén lappangó levelek, lehetnek még kéziratok, ami után érdemes még kutakodni?
Ez egészen biztos, nem csak, hogy lehetnek, biztos, hogy vannak is. Tehát a Csinszka rendkívül kiterjedt levelező volt egészen fiatal korától. Mint mondtam, hogy a levelezéssel most foglalkoznak kutatók, dolgozzák föl, amik egyébként ismertek olyan értelemben, hogy tudjuk róla, hogy a Tudományos Akadémián vagy a Petőfi Irodalmi Múzeumban ezek megtalálhatók, de nem voltak földolgozva tudományosan, és ennek a földolgozása folyik, nem az én részemről, hanem szintén Zeke Zsuzsanna csinálja, de engem megosztja velem az adatokat, hogy én is megosztom vele az adataimat, és a levelek azok meg időről időre kerülnek elő, fölbukannak aukciókon, előkerültek számomra olyan levelek, amik egyébként már benn voltak a Széchenyi könyvtárban például, de nem voltak beleltározva, nem voltak földolgozva. 2009 óta a Bölöni hagyatékból kerültek elő például fontos Csinszka levelek. Úgyhogy bármikor előkerülhet bármilyen információ, és biztos vagyok benne, hogy fog is előkerülni.
Mi lehet egyébként a magyarázata a Csinszka személye iránti felfokozott érdeklődésnek? Ugye ahogy beszéltünk már erről, írt verseket, festett, de azért megkockáztatom, hogy azért komolyabb irodalmi vagy képzőművészeti értékkel ezek az alkotások nem bírnak, legalábbis a szakemberek azért így foglalnak állást. Ő valóban a szó igazi értelmében egy alkotásra ösztönző múzsa volt, és ebben áll az ő jelentősége és a szerepe?
Igen, elsősorban ebben áll, azt hiszem, tehát hogy ez nem kérdés, hogy az ő aktív múzsasága, tehát az, hogy bizonyos értelemben társalkotónak lehet tekinteni, és természetesen nem úgy kell elképzelni az ő társalkotó szerepét, hogy vezette volna Ady Endre tollát, vagy vezette volna Márfiödön ecsetjét, hanem egyszerűen inspirálta őket arra, hogy művek szülessenek, és nyugodtan mondhatom azt, hogy megváltoztatta bizonyos értelemben mind Adinak a költészetét, mind Márfinak a festészetét. Tehát a Csinszka versciklus, vagy a Csinszka képzőművészeti ciklus, amit Márfinak köszönhetünk, az nyomot hagyott azon az életművel, komoly nyomot hagyott azon az életművel, amit a Márfi vagy a Adinak az életművel jelent, de még Babits esetében is ez elmondható. Hát a kisebb szereplők Tabéri és Lámbél esetében pedig teljesen.
Hát az is érdekes, ugye a Tabéri és Lámbéla, hogy őket is, ez az aktív múzsa szerep, hát őket is alkotásra késztette tulajdonképpen. Nem nagyon fogtak volna ők tollat, szerintem Csinszka nélkül.
Hát talán Tabéri esetében azért azt mondhatjuk, hogy ő mint novellista, tulajdonképpen abban a korszakban már, amikor a Csinszka megismerkedett, akkor ő már novellákat írt, amit egyébként Adinak el is küldte a novellás kötetét. Nagyon érdekes, ebben a bizonyos novellás kötetben, ami abban szerepel, persze álnévvel, a Csinszka és az ő kapcsolata viszonya. Nem tudván, hogy az Adi és a Csinszka között már kialakult egyfajta, hát akkor talán én nem szerelem, de már komolyabb kapcsolat. De kétségtelen, hogy a Tabéri Géza is sok szempontból azért fontos számunkra, mert ő volt az, aki megírta a Csúcsai kastély kisasszonya című önéletrajzi regényt. Talán ez Magyarországon, talán ez a legismertebb alkotása, és ami a kettőjüknek, Csinszka és az ő szerelmét dolgozza föl. És hát Lámbél esetében is ez a helyzet, hogy a Körön kívül című önéletrajzi regényének nagy fejezete foglalkozik a Csinszka szerelemmel, és talán nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy Lámbélát is, de inkább ezt olvassuk el.
Érdekes azért nagyon ez a múzsa szerep, Csinszka múzsa szerepe. Ha például csak Ady felől nézzük, hát Ady életművében két meghatározó nő, vagy két meghatározó múzsa volt, az egyik Léda, a másik pedig Csinszka. Számszerűleg, ha én jól emlékszem, azért jóval több a Lédához írott vers, talán az életműben is jelentősebbek ezek a versek, mint a Csinszkához írott versek, de érdekes módon Léda persze ott szerepel az iskolai tanórákon, mint Ady szerelme és Ady múzsája, de hát, bocsánat a kifejezését, de a kutya nem foglalkozik Lédával, Csinszkával viszont, ahogy már erről szó volt, nagyon sokan.
Igen, ez
mi lehet a titka?
Nagyon érdekes, hogy valóban, és ezt még talán Csinszka maga is elismerte, hogy az igazi nagy szerelmi költészete Adinak az Lédához íródott, miközben persze a hozzáírt versek is csodálatosak, de messze nem hevíti őket az a szenvedély és az a modernség, ami talán a Léda versekben megjelenik. És valóban Lédáról sokkal kevesebbet tudunk, és a Léda személye sokkal kevésbé érdekes a mai ember számára, amikor emberének számára, mint a Csinszkáé. Miközben egyébként a Léda is nagyon izgalmas személyiség, és azért rendkívül, azt kell mondani, hogy rendkívül furcsa viszonyban volt ugye a Adival, tehát hogy férné volt Diósi Ödönnek volt a feleség, és hát kvázi egy ilyen menázs a troán, ilyen hármas együtt létben élték az életüket, olyannyira, hogy Diósi Ödön hát szinte szerelmes volt Ady Endrében, tehát hogy sokak szerint homoszexuális vonzalmat érzett Ady Endre iránt, és terepet adott, hátteret biztosított a Léda és az Ady kapcsolatához. Tehát önmagában ez is egy rendkívül izgalmas történet, és mégis sokkal kevesebb könyv született Lédáról, született róla is egyébként, de sokkal kevesebb, mint Csinszkáról. Ami hát nyilván azzal is összefügg, hogy Csinszka nem csak Adinak volt a múzsája, és talán az utóbbi 10-15 évben, talán ez sem hangzik nagyon szerintem, hogyha azt mondom, hogy a Márfi Csinszka kapcsolatot azt én hoztam be a köztudatban, mert erről nagyon keveset lehetett tudni, de az Adi, ez a Csinszka Babics levelezése azt mondjuk megjelentett.
Az ön esetében Csinszka tulajdonképpen Márfi felől került a képbe? Vagy éppen fordítva?
Nem, éppen nálam fordítva, de én Csinszkával foglalkoztam előbb. Pont most gondoltam bele, hogy 20 éve kezdtem el foglalkozni Csinszkával, 1998-ban írtam talán az első Csinszka cikket az Európai Utas számára, és akkor kezdtem el foglalkozni Márfi Ödönnek a Csinszka korszakával, tehát egyáltalán azokkal a festményekkel, amikkel Márfi Csinszka, amit Márfi Csinszkát megjeleníti, és ennek lett aztán a következménye, hogy Márfi Ödön egész életművét elkezdtem földolgozni, és végül is a doktori disszertációm is ez lett a Márfi Ödön életmű katalógusa és nagy monográfiája. Tehát Csinszka felől közelítettem meg Márfit, de aztán utána a Márfi monográfia után írtam meg a Csinszka könyvet, és volt módom rendezni kiállításokat ezekből a képekből, tehát mivel ugye sok festményről van szó, és nem csak arcképekről, hanem aktorról, jelenetekről, olyan tájképekről, amik a családi életük környezetét mutatja be, illetve a velük együtt dolgozó személyzetről, ugye van itt szárló szobalányról, a kertészről. Tehát itt nem véletlenül nevezik Csinszka korszaknak, mert ez a 14 éves periódus, ez nagyon gazdag Márfi Ödön életművében, és a jó részt a család életéről szól.
Uh-huh. Végigolvasva egyébként a könyvet, szerintem nagyon sokaknak eszébe juthat, hogy miben is állhatott Csinszkának a varázsa, vagy a személyes vonzereje. A fotók, vagy akár Márfi festményei, vagy Márfi aktjai alapján nem volt különösebben szép nő. Léda, hogy hozzak tőle is egy idézetet, hiszen az előbb beszéltünk Lédáról, ugye azt írta, biztos ebben volt valami féltékenység is, vagy személyes vetület, de ugye azt írta a Csinszkáról, hogy sovány, mint az esernyőnél, elől-hátul szexuális duzzanatokkal, és persze hát ugye hozzátehetjük, hogy azért irodalmi körökben forgó nők többnyire ki nem állhatták Csinszkát. De hát mégis mi lehetett a varázsa, vagy a vonzereje?
Igen, tehát ezt pontosítsuk úgy, hogy a feleségek azok általában ki nem állhatták, az irodalmi feleségek, akiknek...
Babics későbbi felesége, hát vagy akár Kosztolányi
néha. Vagy akár Valentinnak a felesége, Bőmaranka, akinek effektíve riválisa volt, mert ugye Bőmaranka arany néven Adinak igen,
ezek
a
múzsája. Ők például kivételesen szép nők voltak.
Hát Bőmaranka kivételesen szép, volt Török Szofi, egyáltalán nem volt szebb, mint Csinszka, ha már, és a Kosztolányi-re sem mondanám, hogy szebb lett volna. De kétségkívül a Csinszka sem volt egy, hát nem volt egy fotomodell, vagy egy vonzó nő volt, kis termetű nő volt, ahogy leírta Léda, ez valószínűleg vonzó lehetett a férfiaknak egyébként, tehát a vékony derék, dúskebel, nagy fenék, ez önmagában nem tűnik riasztónak.
De voltak jellemzően fiús vonásai, eleve a hajviselet, ez a bubis frizura, de hát ő maga is a leveleit nagyon sokszor úgy írta el, hogy a Csinszka fiú.
Igen.
Hát ő maga is egy kicsit hajazott erre a fiús.
Igen, persze ez a bizonyos bubi frizura, ez borzasztóan divat volt, tehát nem ő volt. Bőmarankának ugye bubi frizurája volt egyébként, és Lédának is rövid haja volt, vagy hát ilyen kvázi félhosszú haja volt. De kétségtelen, hogy a Csinszka eljátszik ezzel az androgűn tudattal, tehát ahol ő nem is annyira, szóval nem férfinak, hanem kisfiúnak próbálja magát mutatni, ez esetben a Babiccsal való levelezésben játszik ezzel el, hogy kicsi fia, így írja a levelet, meg hogy a Csinszka fiú, meg az Adi fiú, így írja gyakran a levelet. Hát ez egyfajta ilyen, hogy is mondjam, ilyen erotikus
játék.
Játék. Egy olyan férfival, Babiccsal, akinek...
Tudjuk, aki többnyire menekült a nőktől.
Menekült a nőktől, és tudjuk, hogy voltak vonzalmai a férfiak iránt, amik alatt nem kell szükségszerűen szexuális vonzalmat érteni, hanem egy ilyen görögös a mester és tanítvány kapcsolatot. Tehát a Csinszkának meg kellett küzdenie egyébként a Komját Aladárral és Szabó Lőrinccel, akik együtt laktak, együtt éltek Babiccsal. Szabó Lőrinc leírja egyébként, hogy az egyetemen elterjedt, hogy ők homoszexuális kapcsolatban lennének Babics és ő, amiért a Szabó Lőrinc esetében ugye föl sem merül. Mert
hát igazi nőcsábász volt.
Abszolút egy nőcsábász volt, aki maga cipelt el a Babicsot több alkalommal kupleráiba. és hát egy nőfaló volt. A Komját Aladárról nem tudom igazából ez, de ugye a Komját Aladárhoz írt egy kvázi egy ilyen regényt a Babics, amiben hát ezt a bizonyos mester és tanítvány közötti ilyen kvázi ilyen plátói szerelmet írja meg. Tehát ez a játék, ez az androgün külsővel, ami egyébként a testalkatra nem jellemzően, tehát nem volt testalkatában fiús, és az öltözékében sem, tehát nem ez a leszorított, a mellett eltakaró ruhák jellemzik a csinszkát egyébként, ami egyébként nagy divat volt a 20-as években, az Art Deco nőtípusnak ez a kifejezetten az androgün fiús modell felelt meg. A csinszkának nem ilyen volt a testalkata, és az arcát sem, azt hiszem, nagyon kifestette, tehát ilyen bohócosra festette az arcát. Tehát ez inkább csak egy ilyen játék, amivel azt próbálja elleplezni, különösen az elején a Babicsra való kapcsolatnál, hogy ő mint szexuális ragadozó támadna a Babicsra. Tehát ugye effektíve ő kezdeményezte a Babicsra a kapcsolatot rögtön Adi halála után.
Hát egy hónappal szinte Adi temetése
után. Egy hónappal, lényegében igen, betört a Babicsnak az életébe, és amikor a Babics erre ilyen visszahúzódással felel, akkor ő is visszahúzódik, és emögé az állarc mögé húzódik, hogy ő csak egy kisfiú, tehát hogy meg is rója Babicsot, hogy csábító asszonykéznek nézted azért mindig nyírkos, mocskos kis gyerekkezeimet, írja ez egyik levelében. Tehát rögtön vissza tud húzódni ebbe a gyerek szerepbe.
Majd szeretném, hogyha erről még részletesebben beszélnénk Csinszka és Babics kapcsolatáról, de éppen az jutott eszembe, hogy a 20. század első felének modern, emancipált nőképét is megtestesíti valamilyen formában Csinszka, hiszen van egy fiatal lány, aki férfiakat, költőket bombáz a leveleivel, aki nem rejti véka alá a vágyait és az érzéseit, aki kávéházba jár, cigarettázik, és minden tekintetben önállóságra törekszik. Modern nő volt ő a 10-20-as években?
Abszolút, abszolút. Ez a pesti kávéházban élő intellektuális nőtípus, amiben ezek a bizonyos vetétársnők osztoznak, tehát a Bőmaranka, vagy akár a Török Szofi, Harmos Ilona, Oszlányiné, tehát ez hasonló figurák voltak, és hát nem véletlen, hogy ez az, ami tulajdonképpen rögtön az elején ellenszenvet vált ki az Adi családból. Az Adi családnak a nőtípusa, tehát most nem Adi Endréről beszélek, hanem a testvéréről, meg az Adi édesanyjáról, az Idesről, illetve az Adi Lajos feleségéről, ami ez a bizonyos vidéki háziasszony típus volt, és ezek döbbenten látták, hogy a Csinszka kifesti magát például, és azt írja a Kajzer Anna, Adi Lajosné, hogy hát milyen nagy kár volt őt kiküldeni Svájcba, ahol ezt így megtanulta, ezt a minek festi ki magát egy ilyen fiatal, szép lány. És ez az érdekes, hogy az Adi, aki mikor a szeretőjéről van szó, Lédáról, aki szintén ki volt festve állandóan, az rossz néven veszi, mikor Csinszka elkezdi magát kifesteni, mert a feleségénél az már nem annyira oké, az már nem annyira jó, mert magával hozza, hiába szocializálódott Párizsban, azért magával hozza ezt a kisnemesi, kurtanemesi, vidéki mentalitást is, különösen, hogyha az otthoni a családtól ezt a vádat hallja a feleségével szemben, akkor ezt őt is befolyásolja.
Visszatérve még a múzsa szerepre, azt írja Csinszka egy helyütt, és ezt hadd idézzem most, az Adi verseket nem én írtam, a Márfi képeket nem én festettem, de írtózom már mindig olyan várakból tekingetni a nagyvilágba, ahol legjobb óráimban is csak nemes apród vagyok. Vélhetően küzdött ezzel egész életében, egy rövidre szabott életében, hiszen 40 évesen meghalt, küzdött ezzel az úgymond aprót szereppel, ahogy írja, mert hogy mindvégig többre vágyott, a saját jogán akart volna maradandót alkotni, és mégis belekényszerült, vagy felvállalt egy múzsa szerepet, egy örök múzsa szerepet.
Amit egyébként, amit így van felvállalt, amit ő vágyott, és amit ő teremtett meg saját magának, de biztos vagyok benne, hogy ez sokszor okozott benne konfliktus, lelki konfliktust. Ez érthető olyan nők, olyan embernek részéről, akik maguk is táplálnak saját magukban művészi hajlamokat. Tehát ő valójában mindig művész szeretett volna lenni, e tekintetben nagyon hasonlít Alma Mahlerhez, aki hasonló módon művész akart lenni, és nagyon komolyan indult el a művészi pályán Alma Mahler, kitűnő dalokat komponált például, tehát festető is, meg szobrokat csinált. Csinszka is komolyan foglalkozott festészettel, Kernstok Károly iskolájába járt tanulni, kezdettől fogva foglalkozott versírással, egészen tulajdonképpen azt mondhatjuk a haláláig, időről időre, viszonylag kevés verset írt, de azért maradt utána egy kis kötet, és hát a levelezését irodalmi alkotásnak tekintette, mint hogy bizonyos értelemben azok is voltak, írt novellákat, meg tudott fényképezni, készített iparművészeti munkákat, tervezett díszleteket, meg jelmezeket, tehát erősen élt benne a művész, és hát nyilvánvalóan az Adi mellett nem igazán lehetett költő, Babits mellett sem, és hát Márfi mellett nem igazán lehetett festő.
Tehát akkor véletlenül egyfajta hiányérzet végigkísérhet az egész életén?
Ez egészen biztos, hogy a depresszíva periódusaiban, amiről egyébként ír, amikor úgy érzi, hogy nem tud semmit csinálni, akkor nyilvánvalóan ez a fajta hiányérzet megjelenik. Másfelől viszont megfelelően lusta is volt, hogy ezt írják róla, tehát nem tudta magát eléggé összeszedni ahhoz, hogy alkosson, és itt most az alkotásra nem csak kifejezetten művészeti alkotásra gondolok, hanem hogy azt a memoárt, amivel egész életében küzdött az Adival kapcsolatának az emlékiratait, azt teljes egészében meg tudja írni.
Ez töredékes formában azért megjelent, talán éppen a legutóbbi kiadás is talán tavaly évvégén látott napvilágot. Nem is klasszikusan emlékiratok ezek vagy naplók, inkább valóban ilyen töredékes feljegyzések, ahol én beleolvastam.
Szóval neki futott egyszer egy ilyen memoárvázlatnak, ami szintén megjelent a 70-es években, ami igazából kutatóknak való, csak ezek ilyen töredékes leírások, és aztán különböző fontos férfiak biztatására időről időre nekiállt, hogy megírja. De most elkezdte megírni a saját életét, és akkor eljutott a gyerekkorát, szépen megírta nagyon jó kis novellában, megírta a nagyapjának a történetét, szintén egy meg is jelent a Nyugatban, egy kifejezetten jó novellában. És ahogy írta, nem jutott el soha igazából, hogy az Adival való kapcsolatát megírja, nem tudott eléggé erőt venni magán ahhoz, hogy földolgozza ezt a kérdést. Nem, azt hiszem, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Tehát ennyire fontos kérdés, talán az egész életének a legfontosabb kérdését. Nem tudta, nem volt hozzá elég energiája, hogy ezt megírja, és hát úgy halt meg végül, hogy ez nem született meg. Nagyon sok mindent megírt, de amit igazából meg akart írni, az Adival való kapcsolatának a lényegét, azt azért nem tudta megírni.
Rockenbauer Zoltán művészettörténész a vendégünk ma itt az arénában, akivel a Csinszka a halandó múzsa című most megjelent kötetről beszélgetünk. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd.